Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön a Szent Háromság egy örök és igaz Istentől. Amen. Kedves testvéreim, Isten igéjét Pál apostolnak a római gyülekezethez írt leveléből olvassuk. Pál apostolnak a rómaiakhoz írt levele első részéből a 18. verstől a fejezet végéig. Mert nyilván van az Istennek haragja a mennyből az embereknek minden hitetlensége és hamissága ellen, kik az igazságot hamissággal feltartóztatják. Mert ami az Isten felől tudható, nyilván van ő bennük, mert az Isten kijelentette nékik. Mert ami Istenben láthatatlan, tudnilik az ő örökké való hatalma és istensége, a világ teremtésétől fogva az ő alkotásaiból megértetvén megláttatik. Úgyhogy ők menthetetlenek, mert bár az Istent megismerték, mindazáltal nem mint Isten dicsőítették őt, sem néki hálákat nem adtak, hanem okoskodásaikban hiába valókká lettek, és az ő balgatag szívük megsötétedett. Magukat bölcseknek valva balgatagok lettek. És az örökkévaló Istennek dicsőségét felcserélték a mulandó embereknek és madaraknak, négylábú állatoknak és csúszómászó állatoknak képmásaival. Annak okáért adta is őket az Isten szívük kívánságaiban tisztátalanságra, hogy egymás testét megszeplősítsék, mint akik az Isten igazságát hazugsággá változtatták, és a teremtett dolgokat tisztelték és szolgálták a teremtő helyett, ki mindörökké áldott. Amen. Annak okáért adta őket az Isten tisztátalan indulatokra, mert az ő asszony népeik is elváltoztatták a természet folyását természet ellenesre. Hasonlóképp a férfiak is. Elhagyván az asszony néppel való természetes élést, egymásra gerjedtek bujaságukban, férfiak férfiakkal fertelmeskedve, és az ő tévejgésüknek méltó jutalmát elvevén önmagukban. És amiképp nem méltatták az Istent arra, hogy ismeretükben megtartsák, azonképpen odaadta őket az Isten méltatlan gondolkodásra, hogy illetlen dolgokat cselekedjenek, akik teljesek minden hamissággal, paráznasággal, gonoszsággal, kapzsisággal, rosszasággal, rakva irítséggel, gyilkossággal, versengéssel, álnoksággal, rossz erkölcsel, susárlók, rágalmazók, istengyűlölők, dőfösek, kevélyek, dicsekvők, rosszban mesterkedők, szüleiknek engedetlenek, balgatagok, összeférhetetlenek, szeretet nélkül valók, engesztelhetetlenek, irgalmatlanok, kik jól lehet, az Isten döntését ismerik, hogy aki ilyeneket cselekszik, méltó a halálra, mégis nem csak cselekszik azokat, hanem az aképpen cselekvőkkel egyet is értenek. Isten áldja meg az ő igéjét és ennek magyarázatát. Most jöjjetek, hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Mennyei édesatyánk, köszönjük néked, hogy ma is eljöhettünk ide a templomba. Köszönjük néked, hogy együtt lehet azoknak az embereknek a társasága, akik vallják, hogy te létezel, és vallják, hogy te vagy minden jónak a forrása, minden szépnek a forrása, minden igaznak a forrása, mert te magad jó, szép és igaz vagy, tökéletes vagy. Köszönjük néked, hogy mi leborulhatunk előtted, és imádhatunk téged egy olyan világ közepette, amelyik téged megtagadott. Bár nagyon jól érzik a szívük mélyén, hogy te létezel, de tudatosan nemet mondanak reád, és helyetted mást istenítenek, ahogy itt a régi időkben olvastuk Pál szavait, így volt, úgy van ma is. Köszönjük néked, hogy mégis van egy hely, ahol megállhatunk, és veled lehetünk, és egymás közt lehetünk, és magasztalhatunk téged, a szentet, az örökké élő, személyes és végtelen Istent. Köszönjük te néked, hogy megemlékezhetünk minden vasárnap a te áldott fiadról, akit elküldtél azért, hogy megváltson bennünket, és áldozatával utat készítsen hozzád vissza. Köszönjük, hogy érette van bűnbocsánat a részünkre. Köszönjük, hogy érette hozzád térhetünk, és veled közösségbe lehetünk, áldott mennyei atyánk. Köszönjük néked az áldott Jézust, ami üdvözítőnket. Köszönjük néked, hogy nem csak itt a földön élhetünk új életet, hanem előre nézhetünk, és láthatjuk az örökké valóságot is. Áldunk azért, mert nem valami földi mennyországban kell reménykednünk, hanem abban az új világban, amit te teremtesz. Mindenható bölcsességeddel, hatalmaddal és erőddel, végtelen szeretettel a benned hívőknek. Köszönjük néked, hogy nem kell magunkba elveszni, a magunk érzéseibe, gondolataiba, tanácstalanságaiba, indulataiba. Köszönjük, hogy hozzád jöhetünk. Áldunk azért, mert nem is vagy messze tőlünk, Istenünk. Köszönjük, hogy szent lelkedet küldted az Úr Jézussal, hogy általa közöttünk legyél, és megérezzük a te jelenlétedet, és tapasztaljuk a te közelségedet. Köszönjük az ígét, amiben itt vagy közöttünk. Köszönjük néked, hogy ma is szólni akarsz hozzánk. Segíts, hogy megnyissuk a szívünket, és ne csak imádjunk, hanem hittel meghallgassuk, amit mondasz. És segíts mindnyájunknak, hogy követni tudjuk szent akaratodat. Köszönjük, hogy meghallgatsz minket nagy nevedért. Amen. Kedves testvéreim, ige hirdetés előtt énekeljük a 372. énekünk első versét. 372. első versét így kezdődik. Könyörögjünk az Istennek, szent lelkének, bocsássa ki magas mennyből fénylő világát. Hallgassuk meg Isten igéjét a Zsoltárok könyvéből, a 14. Zsoltárból. Az éneklő mesternek Dávidé. Azt mondja a balgatag az ő szívében, nincs Isten. Megromlottak, utálatosságot cselekedtek, nincs, aki jót cselekedjék. Az Úr letekintett a mennyből az emberek fiaira, hogy meglássa, ha van-e értelmes, Istent kereső. De mindnyájan elhajlottak. Egyetemben elromlottak, nincs, aki jót cselekedjék, nincsen csak egy se. Nem tudják-e ezt mind a gonosztevők, kik megeszik az én népemet, mintha kenyeret ennének, az Urat pedig segítségül nem hívják? Majd rettegnek rettegéssel, mert Isten az igaz nemzetséggel van. A szegények tanácsát kicsúfoljátok, mert az Úr az ő bizodalma. Bárcsak eljönne Sionból Izraelnek a szabadítás, mikor az Úr visszahozza népének fogjait, Jákob örül majd, és vigad Izrael. Foglaljunk helyet. Kedves testvéreim, nem könnyű témát feszegetünk itt vasárnapról vasárnapra. Megérthettük azt, hogy az Úr Jézus az első prédikációjában megtérésre hívta fel az embereket, hallgatóit, és azóta is mindazokat, akik olvassuk az ő szavait. A megtérés azt jelenti, hogy az egoizmustól, az önistenítéstől elfordulunk, bűnbánattal elfordulunk, és Jézus Krisztus érdemeiért bocsánatot kérünk Istentől. Ezt elfogadjuk, és az Úr Jézus Krisztus követőjeként egy tőle függő életet kezdünk el élni. Jézus Krisztus kezét fogjuk, és engedjük, hogy ő vezessen, tanácsoljon bennünket. Ez a keresztény élet. Azonban alapbajunk, az egoizmus, az énközpontúság, az nem hagyja magát olyan könnyen fülön csípni. Ezért vágtunk bele abba a dologba, hogy az egoizmusnak a megnyilvánulási formáit veszük itt sorba, és arról gondolkozunk, hogy milyen álarcokat ölt az életünkben, a lelkünkben, hogy aztán eljussunk majd oda, hogy valójában nem tudjuk megtagadni. Tényleg nem tudjuk megtagadni azt, hogy az egoizmus az alapbajunk. Ezt föl kell ismerni, mert addig, amíg nem ismerjük föl, hogy ez az alapvető probléma az életünkbe, a lelkünkbe, addig nem fogunk megtérni. És azt se értjük pontosan, hogy mit jelent az, hogy megtérni. Az egoizmus megnyilvánulási formáival foglalkoztunk, ami az egyik az volt, hogy amikor az ember direkt elkezdi magát isteníteni. Nyíltan azt mondja és gondolja is magáról, hogy ő Isten. Nem Istent isteníti, hanem önmagát. Aztán néztünk egy másik megnyilvánulási formáját is az egoizmusnak, amikor tudnélik az ember magát Istennek képzelvén, elkezdi magát imádni. És másoktól is azt várja, hogy őt imádják. Az önimádatnak a társadalmával találkozunk nap, mint nap, és sajnos hát ezt is észrevehetjük magunkban, nem csak az önistenítést, hanem az önimádatot is. A mai napon az egoizmusnak egy következő formájával foglalkoznánk, amit öntörvényűségnek nevezzünk. Öntörvényűség. Ez a mostani témánk tulajdonképpen a vallás területéről átvisz minket az erkölcsnek a területére. Az önistenítés, önimádat az ilyen vallási kérdések. Az öntörvényűség az erkölcsi kérdés. Nézzük először ezt a jelenséget. Az öntörvényűség, más szóval autonómia, azt jelenti, hogy én, vagyis a mindenkori ember, én szabom meg magamnak, hogy mi a jó. Ez a lényege ennek a gondolkodásnak. Én szabom meg, hogy mi a jó. Én határozom meg, én döntöm el, hogy mi a jó. Ezzel együtt jár az is, hogy azt is eldöntöm, hogy mi a rossz. Az öntörvényű ember az nem engedi senki másnak, hogy előtte meghatározza ezt a nagyon egyszerű kérdést, hogy mi a jó, és azzal együtt, hogy mi a rossz. Nem engedi meg, hogy bárki, legyen az állam, egyház, Isten, megmondja neki, hogy mi a jó. Mert én magamnak határozom meg, hogy mi a jó. Mi az én legfőbb normám, abszolút értékem, amihez igazodok. Ezt követem aztán a magam gondolkodásában, a döntéseimben és az ítéleteimben is, ahogy mások felől, vagy másokról ítélek. Ezzel az autonómiával, vagy öntörvényűséggel szemben áll a heteronómia, ami pont az ellenkezőjét jelenti, hogy az embernek valaki más szabja meg azt az egyszerű igazságot, hogy mi a jó, és azzal együtt, hogy mi a rossz. Mondjuk lehet az állam az, lehet egyház az, lehet Isten az. Az a más. De itt ennek a jelenségnek az a az értelme, hogy az ember úgymond csak saját magának határozza meg azt, hogy mit tart jónak. Az ilyen öntörvényű embernek a jelszavai az, hogy légy a magad ura, például. Légy a magad ura. A legbelső törvény, amit már láttuk, a sátánizmusnak a jelszava, tedd, amit akarsz. Vagy mondogat ilyeneket, hogy én a magam ura vagyok. Vagy azt gondolok, amit akarok. Vagy a méhem az enyém. Azt csinálok vele, amit akarok. Kinek mi köze hozzá, ha megöletek például benne egy emberi lényt. Nehogy már más határozza meg nekem. Nehogy már beszóljanak nekem. Jelszava az ilyen embernek ez az önrendelkezés. Nem csak ez egyes népek vagy népcsoportok esetében jelenik ez meg, hanem családi, sőt, hát egyéni, individuális szinten. Én magam határozom meg az én magam számára azokat az erkölcsi normákat, amik szerint én gondolkodok, élem az életemet, illetve ítélek a környezetemben. Minden egyéb beavatkozás ellen tiltakozom. Tehát nagyjából én így tudnám körülírni most nektek az öntörvényűségnek a gondolatát, érzületét. Így jelenik meg, azt hiszem, minnyájunk szívében és életében, magamat is beleértve. Hadd térjek át azonnal itt az öntörvényűségnek a formáira. Mert eddig úgy általában beszéltem erről, de mindenki egy kicsit tanult ezt-azt az életben már itt a közöttetek, és tudhatjátok azt, hogy van ilyen, hogy filozófia. És a filozófiának hát több fő területe van, és az egyik fő területe az az etika, vagy moráltan, erkölcstan. Ez már egy nagyon-nagyon régi tudományág, hogy így mondjam, filozófiai tudományág. Nagyon sokféle etikai koncepció született, amelyekbe az az érdekes, hogy a történelem folyamán az ókortól kezdve mind a mai napig vannak, és mindegyik egy kicsit máshogy határozza meg, mi az a jó. Egyik ezt mondja jónak, a másik azt mondja jónak, és egy bizonyos fokú ilyen zavar figyelhető meg, de idáig még szeretnék eljutni. Hogy akkor most pontosan mi is a jó? Példának okáért fölemlítem nektek az úgynevezett liberális etikát, ami Rousseau-ra megy vissza, aki a francia felvilágosodásnak volt az egyik legnagyobb gondolkodója, és aki benne élt egy olyan világba, amit úgy látott ő is, meg akkoriban ez volt a közhangulat, hogy az egész világ egy nagy mechanikus gépezet. Itt mind egy zárt rendszerbe élünk, és itt mindennek van valami oka, és minden hatás kivált egy következményt, és az egész rendszerben nincs semmiféle egyéni szabadság. Itt az egyes ember az egy nagy gépezetben egy kis csavarocska, akinek az egész gondolkodását, viselkedését, megnyilvánulását mind-mind más okok határozzák meg, de meg van határozva, és nincs semmi szabadság. Erre azt mondta, hogy ez így nem mehet. És ebben a mechanisztikus világban meghirdette, hogy a legfőbb jó a szabadság, mégpedig a korlátlan szabadság. Az abszolút szabadság, az isteni szintre emelt szabadság. Ki a szabad? Azt mondta, akit senki nem köt, és semmi nem köt. Aki azt teszi, amit csak akar, egészen pontosan, amit az ösztönei diktálnak. Ez a legfőbb jóság, a szabadság korlátok nélkül. Aki ezt megpróbálja elvenni, az ellenség. Ellenségi nyilvánították ők, illetve ők, a természettudományt. Az ő számukra nem az abszolút szabadság ellenfele nem a kereszténység volt egyébként, hanem a tudomány, a természettudomány. Azt mondták, hogy az a természettudomány az, ami elveszi tőlünk a szabadságunkat. Mert ők mondják, hogy a világ egy nagy gépezet, ahol mindennek megvan a helye, az csak ott tud működni, csak úgy tud működni, és nincs választási lehetőség. Minden determinált. Na, ezt elutasították. Voltak éppen civilizáció ellenesek voltak. Azt mondták, hogy vissza a természethez. Nézzétek az állatokat. Ők milyen szabadon élnek, csak az ösztöneiket követik. És mégis rend van köztük. Hát történik ez az, de idealizálták az állatvilág. Menjünk vissza mi is a természetbe, ahol követhetjük az ösztöneinket, minden, és megélhetjük a szabadságunkat. Ők fejlesztették ki a bohém embertípust, a bohém eszményképet. A bohém az az ember, aki semmire és senkire nincs tekintette, követi az ösztöneit. Ha ahhoz szottyankedve mesztelenül sétálgat az utcán. Felrúg mindenféle társadalmi konvenciót. Az abszolút szabadság, ez a legfőbb jó. Hát aztán más azt mondta, hogy hát ez nem egészen jó így. Jöttek újabb filozófusok. Főbb megjelent a színtéren egy másik nagy elme, Immanuel Kantnak hívták. Ő azt mondta, hogy hát az abszolút jó, a legfőbb jó az emberben lakik, és az az erkölcsi törvény, ami ott bent van. És ami megsúgja nekünk azt, hogy mit kell csinálnunk. Az ő etikáját úgy nevezik, ha az előzőt liberális etikának neveztem, akkor ez a kötelesség etika. Érzed, hogy mit kell tenned? Cselekedj úgy. Kövesd a belső intenciókat, a belső erkölcsi törvényedet. És törekedj arra, hogy amihez ott belül igazodsz, az lehessen az általános törvényadásnak is a normája. Kövesd a kötelesség érzetedet, amiről, mert ez súgja meg neked, hogy mi a jó egy adott helyzetbe. Aztán jöttek mások, akik egészen úgy mondják ezt, hogy egy haszonelvű etikát képviseltek, utilitarista etikát, utilitarista azt jelenti haszon, az a jó, ami neked hasznot hoz. Csinálj bármit, jól teszel, ha neked az a cselekedet hasznot hajt. Bármilyen hasznot, hogy például jobban érzed magad, megnyugszol tőle, vagy esetleg még másoknak is használhatsz, törekedhetsz az eudémonizmusra, a szociális jó cselekedetekre, mások javának a keresésére, de azért, hogy te jobban érezd magad tőle. És bármit, amit teszel, mindig ezt tart szem előtt, mi az, ami nekem a lehető legnagyobb jót biztosítja, a legnagyobb hasznot hozza a konyhára. Aztán megjelentek megint egy másik ember, ez már egy kicsit maibb atyafi, József Fletchernek hívják, aki ki gondolta azt, hogy hát nem is ez a libertinus etika, nem is ez a kötelesség etika, nem is ez az egoista, önmagam hasznával törőd etika, hanem valójában nincs olyan, hogy abszolút jó, hanem mindig a helyzettől függ, hogy mi a jó. Úgy nevezik ezt, hogy szituáció etika egyébként. Példának okáért, hogyha egy házaspárnak, illetve családjuknak a javát szolgálja az, hogy elválnak, akkor váljanak el, mert az egy jó cselekedet. Fletcher mindig a szeretetre hivatkozott. Azt mondta, a legfőbb törvény a felebaráti szeretet. Ha ez szolgálja a gyerekek javát, akkor váljanak el a szülők. Ha ez szolgálja az ő, váljanak el, mert ez szeretet megnyilvánulás. Tulajdonképpen mindig az adott élethelyzet dönti el, hogy az jó tett, vagy nem lehet meghatározni, hogy egy tett jó vagy rossz. Nincsen egy objektív mérce, amihez lehetne mérni. Hanem csak egy adott helyzetbe derül ki, hogy ez jó, vagy az a jó. Summa summarum, testvérek, nem akarlak titeket ezzel a filozófiai etikával, illetve ennek a fejleményeivel untatni, de már felsoroltam nektek most négyet, ha jól számoltam. Négyféle etikai koncepciót, amelyik mindegyik egy kicsit máshogy határozza meg, mi az a jó. Végül van, amelyik azt mondja, hogy igazából ezt nem is lehet eldönteni, hogy mi a jó. Csak az egyes élethelyzet szabja meg azt. Na most testvérek, ez az egész helyzet hova vezetett? Ez az okoskodás, ez a jobbra-balra, csűrjük, csavarjuk a szót. Hova vezetett? Harmadik pontunk. Oda vezetett testvérek, hogy mára kifejlődött egy teljes etikai relativizmus, így mondjuk. Egy erkölcsi bizonytalanság. Egy teljes erkölcsi bizonytalanság. Nincsen a világban egy egyetemes érvényű morális elképzelés. Arra nézve, hogy mi a jó. Nincs egy megegyezés erről, hogy mi a jó. Teljes mértékben egy óriási bizonytalanság van az etikai kérdések területén is, hogy azon a területen, hogy mi számít etikus viselkedésnek, vagy morális viselkedésnek. Tökéletes a bizonytalanság, testvérek. Ezt már a bölcselők is megállapították. Az egyik magyar híres teológus egyébként, Török István, azt mondja, összefoglalva a filozófiai etikáknak a végeredményéről, Epikúrosztól Nietzscheig sikerült mindazt elfogadhatóvá tenni, ami azelőtt általánosan megvetett volt, és sikerült gyanússá tenni, ami azelőtt általánosan jó volt. Általános és áthidalhatatlan ellentétre jutottunk, s mintha az erkölcs bölcseletnek tartották volna fenn azt a kiváltságot, hogy a nyilvánvaló rosszat jónak, a jót pedig rossznak mondja, s mindent összezavarjon. Na most, testvérek, a probléma az, hogy nagy öntörvényűségünkbe, nekünk Isten nem kell, és a tőle származó törvény nem kell, majd mi. Úgy néz ki, hogy sokat akart a szarka, azt nem bírja a farka. Mert manapság olyan problémák kezdenek a világban megjelenni körülöttünk, amik hát meghaladnak minden korábbi elképzelést. Például a kokáér, említem nektek, hogy a technika fejlődése az olyan etikai kérdéseket vetett föl, amik hát egészen döbbenetes mélységű kérdések, és nem tudunk rájuk válaszolni. A technika lehetővé teszi például a kokáér az, hogy mesterségesen megtermékenyítsenek valakit, de ezzel kapcsolatban egy csomó kérdés merül föl. Béranyaság például. Mi van, amikor egy homoszexuális pár, két férfi vagy egy leszbikus pár, két nő örökbe akar fogadni egy gyereket? Nekik nem lehet gyerekük. Honnan kaphatnak gyereket, hogyha fizetnek egy anyának azért, hogy kihordjon nekik egy gyereket? Jó ez? Nem jó ez? Engedjük, ne engedjük? Az abortusz kérdése is itt van. Ki így nyilatkozik róla, ki úgy nyilatkozik róla? Itt van az élet kezdetét, mondjuk az élet végére, az eutanáziának, a kegyes halálnak. Mikor jön el az a pillanat, hogy valakit meg lehet ölni, meg lehet tőle vonni mondjuk azokat az orvosi eszközöket, amikkel életbe tartják? Lehet ilyet csinálni? Nem lehet ilyet csinálni? Mindenkinek lehet erről véleménye, csak a vélemények valószínűleg nem nagyon egyeznek egymással. Itt vannak bioetikai kérdések. Szabad-e embriókkal kísérletezni? A mesterséges megtermékenyítés során létrejön egy csomó magzat. Van, aki azt követeli a világban, és nem is csak követelem, csinálja is, hogy ezekkel mindenféle kísérleteket végezel. Gyakorlatilag kis emberkékkel kísérletezik gyógyszereket és egyebeket. Egyáltalán mit csináljunk ezekkel a magzatokkal, amik nem kerülnek beültetésre? Na hát, hol vannak a génsebészet határai? Meddig mehetünk el? Vannak olyan genetikusok, akik mondják, csak nyújtsátok be nekem az igényt, és én megpróbálom azt a gyermeket előállítani laborba. Szőke kell? Fiú kell? Lány kell? Ez kell, az kell? Megoldjuk. Még egy kicsit kísérletezünk el, de nem soká meg tudjuk ezt is oldani. Hol van ennek a határa? Egyik országba tiltják, a másikba engedik. Mit engedhet meg magának egy újságíró? A tévében, a rádióban. Mit engedhet meg magának egy politikus? Mit engedhet meg magának egy egyházi vezető? Milyen etikai értékek szerint orientálódjon és nyilatkozzon meg, vagy tegyen bármit is? Technikai lehetőségeken túl manapság a világban olyan események zajlanak, testvérek, hogy amik érintenek minket, itt a bőrünkről van szó. Lehet azt csinálni, hogy egy bizonyos pénzügyi szakember milliárdokat szán arra, hogy a világ lakosságát átrendezze. Mert szerinte az úgy lesz jó az emberiségnek, hogyha a társadalmak megszűnnek, zárt társadalmak lenni, és nyitottá válnak. És ennek érdekében egy hatalmas lakosságkeveredést kell a világ belül idézni, és ő ezt finanszírozza. És mellette álló emberek, csoportok, szervezetek ezt az egészet fölkarolják és támogatják. Ez most jó, vagy nem jó? Ki mondja meg? Egyik szerint jó, a másik szerint nem jó. Ki mondja meg? Senki nem mondhatja meg, testvérek. Mert nincs egy etikai norma, ami szerint ezt meg lehetne ítélni. Mármint, hogy a filozófiai etikák között. Óriási problémák vannak, testvérek. Óriási problémák a mi kis országunkban. Szabad-e azt csinálni, hogy bírák a magyar állam ellen indítanak több ezer pert, ebből jelentős hasznot, vagy bocsánat, ügyvédek, jelentős hasznot tesznek zsebre. Szabad-e ezt csinálni, vagy nem szabad csinálni? Jó ez? Nem jó ez? Ki dönti-e? Szerintük jó, mások szerint nem jó. Jó az, hogy olyan gyerekeknek és családoknak fizetnek milliókat, vagy kellene fizetni milliókat, akik képtelenek beilleszkedni egy közösségbe, és agresszívkodnak és fenyegetnek másokat. Miközben akik elszenvedik ezt az egészet, ott állnak széttett kezekkel, nem tudnak mit csinálni. Ez így igazságos? Jó ez így? Nem jó? Értitek? Egyik ezt mondja, másik azt mondja. Kinek van itt igaza? Erkölcsi kérdésekbe. Óriási problémák vannak körülöttünk, testvérek, és miután egy hatalmas, úgy találnak bennünket ezek a problémák, úgy zúdulnak reánk, hogy nincs a kezünkben, a nem hívő embereknek nincs a kezében, egy világos, isteni, erkölcsi norma, nem tudnak ítéletet hozni, erkölcsi ítéletet hozni. Aki hoz egy döntést, mondjuk a miniszterelnök, az mindjárt gonosz lesz sokak szemében. Mások szemében jó lesz, akik egyetértenek vele. Hogy oldjuk meg ezt a sok problémát? Na hát, testvérek, vannak megoldási kísérletek. Azért, hadd mondjam, egy kicsit tovább vezetve benneteket. Vannak, akik újabb etikai kódexeket akarnak létrehozni. Például volt egy katolikus teológus, Hans Küngnek hívták. 1990-ben megjelent egy könyve, az a cím a Világvallások etikája. Ő azt vizsgálta ebben a könyvben, egy Tübingen egyetemi tanár egyébként, azt vizsgálta, hogy tudnánk meghatározni azokat az értékeket, például egyszerűen fogalmazva az, hogy mi a jó, amelyekhez minden egyes ember a világon tudna alkalmazkodni. Tehát hozzunk létre valami olyan új 10 parancsolatot, most idézőjelbe teszem, amit mindenki elfogad, az egész emberiség magára nézve. Ő próbált javasolni egy ilyen újabb 10 parancsolatot. Persze ő rá mondják katolikus keresztjén. Jönnek mások, olvashatjátok az újságban, Oliver Scott Carey, Oxfordi Egyetem antropológusa munkatársi körével alkotott egy újabb 7 parancsolatot. Ehhez kell igazodni mindenkinek. 7 parancsolat. És ha ehhez igazodunk, béke lesz a világon, és meg tudjuk oldani az etikai problémákat. Na más nem ilyen derűlátó testvérek, hanem van egy lehetőség, pontosabban még 2 lehetőség van. Az egyik az világos, az anarchia. A totális erkölcsi anarchia. Amikor egyszerűen mindenki azt gondol jónak, amit akar, és mindenki azt szerint megy, amit ő jónak gondol, és akkor éli az életét ahogy. Aztán majd bekövetkeznek az összeütközések az emberek között úgy, ahogy lesz majd egy nagy összevisszaság, egy nagy zűrzavar. Anarchia. Aki élt anarchiába, az meg aki nem élt, egyébként az is belátja, hogy ez nagyon, nagyon nem kívánatos. Ez nagyon nem kívánatos. Van az utolsó lehetőség, a totális diktatúra. Amikor jön egy értelmiségi réteg, vagy egy politikai réteg, pontosabban jön egy értelmiségi réteg, amelyik létrehoz egy politikai erőt, amely törvényeket hoz, és megszabja egy népnek, hogy mi a jó. na ezt a totalitárius diktatúrának nevezik, ilyenben már éltünk. Amikor van egy értelmiségi réteg, van neki egy elgondolása, létrehoz egy politikai társaságot, akit a nép jóhiszeműleg megszavaz, vagy tudatlanságába hatalomba választ, utána ez törvényeket hoz, és onnantól vége a szabadságnak, az etika, mert onnantól az lesz a jó, amit ez a politikai erő, illetve a mögötte álló szellemi gondolkodói réteg annak ítél. Ez a diktatúra. Hát melyik a jobb lehetőség? Anarchia vagy diktatúra? Nincs más, testvérek. Nincs más. És manapság Nyugat-Európának egy kicsit is gondolkodik és elgondolkozik a dolgokon és az ott folyó folyamatokon, az gondolkozhat rajta, hogy ott mi bontakozik ki. Mert nyugaton, testvérek, félreértés ne essék, nem akarok ebben nagyon belemenni, de egy totál erkölcsi diktatúra kezd kibontakozni. Ahol példának okáira keresztényekre óriási nyomás, az igaz keresztényekre, akik Biblia szerint, Isten szerint akarnak élni, óriási nyomás nehezedik. Ennek már a jelei sajnos itt kis hazánkban is ugye föltűntek. De ott ez totálisan kialakult. Példát mondok. Németország. Elmúlt évek valamelyike. Talán 2 évvel ezelőtti esemény. A gyerekeknek az iskolába kötelező szexuális felvilágosítást tartani. Ez azt jelenti, hogy többek között, nem akarom a testvéreket nagyon borzolni, zsákocska, benne mindenféle szexuális pornográfiából ismerhető segédeszközök. A gyerekek nyúljanak bele a zsákba, tapogassák, hogy mi van benne, és ismerjék fel. Ez az egyik ilyen lecke. Keresztény házaspár nem akarja, hogy a kisgyermekük, a második osztályos vagy első osztályos kisgyermekük ezen a felvilágosításon részt vegyen. Aminek az a célja egyébként, hogy felszabadítsák szexuálisan a gyermekeket, a kisgyermekeket is. És elbizonytalanítsák még afelől is, hogy fiúk vagy lányok. Nem akarja a keresztény szülőpár, hogy ezen a felvilágosításnak nevezett dolgon részt vegyen a kisgyerekük. Ezt ki is fejezték, de kötelező. Ez kötelező. Pont a te gyerekednek van rá szüksége, mondja az igazgatónő, vagy az osztályfőnök nő a szülőnek. Pont a te kisgyerekednek van erre, kisfiúnak van szüksége. Eljön a felvilágosítás napja, hétfő. A szegény kisgyerek vasárnap este éjjel rosszul lett, láz tört rá, hányni kezdett, a szokásos betegség a gyerekek között, ugye sokszor kitör ez. Az anyuka elhatározza, hogy reggel hálát ad az Istennek, hogy ez a betegség most ütött be, nem kell vinni a gyereket az iskolába. Viheti az orvoshoz. Még mielőtt elindulnának az orvoshoz, 7:30-kor, az iskolából kiküldött 2 fogd meg, megjelenik az ajtóba, hogy jöttek a Arnoldkáért, vinni kell az iskolába. Az anyuka mondja, hogy nézzék meg a gyereket, ott ül szegény a hányós vödörrel a kezibe, éppen öklendezik, láza van. Hát megbetegedett a gyerek. Orvoshoz kell vinni, nem mehet az iskolába. Az egyik fogd meg egy kis megértést tanúsít, a másik köti az ebet a karóhoz, fölkapják a gyereket, kiviszik az autóba, úgy, ahogy van, pizsamába, hányós vödörrel a kezibe, lázasan, kiviszi az autójába, berakja, és elviszik az iskolába. Apuka beül az autóba, megy a gyerek után. Németország. Megy a gyerek után. Bemegy az igazgatónőhöz. Hogy hát mi történik? Hát ez a gyereket orvoshoz kell vinni. Nem szabad itt lennie. Igazgatónő megfenyegeti apukát, hogyha nem hagyja el az iskolát, akkor rendbontással fogja megvádolni, és az iskola békéjének a megzavarásával, és kihívja a rendőrséget. Apuka nem akar elmenni, ragaszkodni a gyerekéhez, hogy hadd vigye magával az orvoshoz. Igazgatónő kihívja a rendőrséget, és elviszik az apukát. Diktatúra? Nincs diktatúra, ugye? Most más egyéb példákat is mondhatnék, testvérek. A kisfiúnak egyébként át kellett esnie a kényszerfelvilágosításon. Ez az erkölcsi diktatúra. Ez nem valamikor a középkorban történik, most történt nem régen Németországban. E felé tartunk. És testvérek, kell ez nekünk? Azzal fejezem be, hogy kezdjük talán fölfogni, hogy milyen nagy dolog, amikor Jézustól azt halljuk, hogy ezt az egész etikai katyvaszt, ami mára kialakult, és amelyik egyre inkább tolódik egy diktatúra, egy nem keresztény diktatúra felé, hanem egy liberális, neoliberális diktatúra felé, ezt az egész katyvaszt átvágja Jézus egyetlen mondatával, térjetek meg. A megtérés az azt jelenti, testvérek, hogy az ember föladja ezt a gondolatát, hogy én szabom meg, hogy mi a jó, mert most már látom azt, hogy ez hova vezet. Egyének életébe is lehet látni, de társadalmak életébe is lehet látni, hogy milyen borzalmas következményei lesznek, vagy vannak már ennek. Ezt nem akarom, ezért én megtérek. Eddig lehet, hogy úgy gondoltam, hogy én szabom meg magamnak, hogy mi a jó, de mostantól kezdve nem én szabom meg, és megengedem az Úrnak, az Úr Jézusnak, hogy ő szabja meg nekem. Bocsásson meg nekem, hogy eddig én így gondolkoztam. De nem akarok így gondolkozni. Mostantól úgy akarok gondolkozni, és cselekedni, és ítélni, hogy ő szabja meg nekem, hogy mi a jó. Ő szabja meg nekem az erkölcsi törvényt. Ő, aki azt mondta nekem, hogy kövess engem. Ez azt jelenti, hogy engem kövess, élj úgy, ahogy én mondom, meg mutatom neked. Én legyek a számodra a törvény. Az egyetlen biztos pont, testvérek, ebbe a világba Jézus. És ő pedig a Bibliában áll előttünk. És itt a Bibliából tanuljuk meg, és onnan tanít meg minket az Isten arra, hogy mi az, hogy jó, és azzal szemben mi az, ami rossz. Nem bízta ránk Isten, hogy ezt mi eldöntsük. Eldöntötte ő. És Jézusban elénk állította. És akinek nem kell, az menjen az anarchia felé, meg menjen a diktatúra felé, aki meg kell, az meg menjen a menny felé. De ez nem lesz egy könnyű út. Már most se könnyű, az ilyen a példában említett szülői pároknak már most sem könnyű, és nekünk se lesz könnyű, testvérek. Hiába van Magyarországon keresztény kormány, az egy kicsit könnyebbé teszi még a mi dolgunkat, de ahol nincs ilyen kormány, ott a dolog nagyon nehéz. Borzasztó nehéz. És ha itt is megtörténik mondjuk egy kormányváltás, akkor itt is nagyon nehéz lesz a dolog. Nagyon nehéz lesz a saját gyerekeinkkel, meg az unokáinkkal, meg a házasságunkkal, meg az egész kereszténységünkkel. Csak egy lépésre vagyunk ettől. Így van. Ha meg nem térünk, mi is el fogunk veszni. Meg kell térni, testvérek. Meg kell térni, és föl kell valahogy ragyogtatni ebbe a világba, hogy az isteni törvény szerint, az isteni rend szerint, amit Jézusban, illetve a 10 parancsolatban is, de a 10 parancsolat Jézusban áll előttünk, amit benne elénk adott az Isten, aszerint lehet élni. És aszerint lehet boldogan élni. És szabadon is lehet élni. Szépen lehet élni. A kereszténységnek van egy csodálatos alternatívája erre az erkölcsi zűrzavarra, amit ma látunk. És a legnagyobb döbbenet az én számomra, amikor keresztjének ezt nem vállalják fel, és nem hirdetik. Hanem mit tudom én, elkezdenek szociálisan jókodni, meg békéért harcolni, meg a környezetvédelemért ökogyülekezeteket létrehozni. Nem ez a dolgunk. Megtérésre hívni az embereket, megmutatni, hogy ebből az hatalmas erkölcsi katyvaszból, amit nem másnak, magunknak köszönhetünk, ebből van egyetlen kiút. Ez Jézus. És aki Jézust követi, testvérek, az egy csodálatos dolgot tapasztal, mert az az érdekes az ebben az egész kereszténységbe, Jézus követésébe, hogy aki Jézust követi, az nem kerül anarchiába, az Jézus nem anarchiát okoz egy életbe, hanem rendet csinál, de diktatúrába se kerül az ember. Ahol egy ember Krisztus uralma alatt él, akit elismer az ő megváltójaként és urának, ott Jézus nem diktatúrát fog megvalósítani, hanem szabaddá teszi az embert. Ahol az Úr lelke, ott a szabadság, vagy Jézus mondja, a fiú megszabadít titeket, valóban szabadok lesznek. A valódi szabadság az, hogy Jézus szerint élek. Ez a valódi szabadság. Az ige szerint élek. És Jézus ezt erre felszabadít bennünket. És aztán meg is áld minket, ha ezen az úton járunk. Nos, ennyit szerettem volna elmondani erről a nem könnyű témáról, erről a bonyolult témáról, indulva onnan, hogy manapság az emberi egoizmusnak ez a megnyilvánulása van előttünk, hogy én magam szabom meg, hogy mi a jó, én magam szabom meg az erkölcsi törvényemet, az én értékrendemet, hogy mi szerint élek. Ez van ma a világban. Ezt próbálták szavakba ölteni bölcsészek, filozófusok. Egyik ezt mondta, a másik azt mondta, a harmadik, a negyedik ezt mondta. Az ötödike. Teljesen mindegy, hogy mit mondtak tulajdonképpen, mert a végeredmény a mi számunkra, hogy egy erkölcsi, morális katyvasz jött létre a világban, ahol nem tudjuk már a felmerülő egyre komolyabb etikai kérdések kapcsán eldönteni, hogy akkor mi lenne a jó pontosan. És akkor belép a képbe Jézus, és azt mondja, térj meg, és engem kövess, és én megmutatom neked, és nem lesz anarchia az életedben, a családodban, egyébként a társadalomban se lenne az, nem lesz diktatúra sem, sem a te életedben, se a családodban, se a társadalomban nem lenne az, mint ahogy az egyházban sincs diktatúra, hanem egy szabadság van keretek között. Térj meg, és kövess engem, mondja nekünk Jézus. Segítsen ebbe bennünket. Amen. Hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Mennyi édesatyán, köszönjük néked, hogy adtad nekünk Jézust, és adtad nekünk az igét, amely világosságot vet a mi életünkre, gondolkodásunkra, hitünkre, lényünkre. Köszönjük néked, hogy leleplezed azt, hogy alapvető bajunk az egoizmusunk, az, hogy önistenítő emberek vagyunk, önimádók is vagyunk, és öntörvényű emberek is vagyunk, akik magunknak akarjuk megszabni, hogy milyen legyen az élet. Kérünk téged, hogy segíts bennünket, hogy mindezt felismerve meg tudjuk tagadni, és meg tudjuk bánni, bűnként le tudjuk tenni ezeket. Köszönjük, hogy van bocsánat, van kegyelem a számunkra, és köszönjük, hogy odaszállhatjuk magunkat neked, a te követésedre, a neked való engedelmességre, az élet minden területén. Köszönjük néked, hogy te magad vagy a jó, Úr Jézus. És köszönjük, hogy úgy van, ahogy te mondtad, hogy senki nem jó, egyedül az Isten. És ő a mércéje az erkölcsnek. És amit ő mondott, az úgy van. Akkor se, ha a félvilág azt mondja, vagy az egész, hogy nem úgy van. Köszönjük, hogy mégis úgy van. És köszönjük néked, Urunk Jézus, hogy téged követve nem esik szét az életünk, téged követve, a te igédet követve tudunk erkölcsi ítéleteket hozni, amiket alázattal, de nagy biztonsággal képviselhetünk ebben a világban. Köszönjük néked, hogy nem anarchiába viszel minket. Áldunk azért, mert nem is diktátorként uralkodsz rajtunk, hanem mint szerető megváltónk és hatalmas Urunk, elmondod, amit te mondasz, amit te jónak tartasz, amit te tőlünk is elvársz. És köszönjük néked, hogy mindaz jó, és jó ahhoz alkalmazkodni. Áldunk azért, mert korlátok között szabadon élhetünk téged követve. És köszönjük néked, hogy ezen az életen a te áldásod van. És nem csak magunk leszünk áldottak, hanem a családjaink is, a közösségünk, a gyülekezetünk is, vagy éppen a társadalmunk is. Segíts bennünket, Urunk, hogy téged tudjunk képviselni, és a szerinted való értékekre tudjunk rámutatni egy értékeket megtagadó, és azoktól elforduló, vagy hamis értékeket felmutató világban. Köszönjük néked, hogy tanítasz minket a jó útra, a helyes útra. Köszönjük, hogy meghallhatjuk a hátunk mögött a szót, a te szavadat, aki kiállt, ez a jó út, ezen járjatok. Köszönjük néked, hogy kérhetjük a te tanácsaidat a hétköznapi életünkben is. Segíts döntenünk, a jó oldalon döntenünk. Segíts helyesen döntenünk, segíts úgy döntenünk az egyes életkérdésekbe, akár a házasság, akár a család, akár a gyereknevelés, munkavégzésünk, időbeosztásunk, szórakozásunk és minden egyéb dolgunkba, ahogy te akarod. Segíts követni téged, Urunk. Köszönjük néked, hogy imádkozhatunk a mi népünkért, hogy világosíts meg az emberek szemeit, hogy túl sok lehetőségük nincsen. Én már minden lehetőség kimerült, egy van, te vagy az egy lehetőség. Add, hogy meglássanak, megértsenek, hozzád forduljanak a mi nemzetünk tagjai. Könyörülj meg a mi választott vezetőinken, hogy lássanak téged maguk előtt, és tudjanak a te törvényeid szerint eljárni, és a te dolgaidat képviselni, sőt, nem csak képviselni, hanem követni is. Segíts felismerni, mi az, ami rossz, segíts nekik is attól elhatárolódni, és segíts a te akaratod szerinti vezetésre minnyájukat. Köszönjük néked, hogy esedezhetünk hozzád ezekért a dolgokért, abban a tudatban, hogy meghallgatsz minket nagy nevedért. Amen. Mi, atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Ha a fiú megszabadít titeket, valósággal szabadok lesztek, és ahol az Úr lelke, ott a szabadság. Az Úr legyen gyülekezetünknek őriző pásztora. Amen.